Kedves testvérek, az igényhirdetés alapigényét a Pál apostol Tituszhoz írt leveléből olvasom, az első fejezetből az első négy verset, aki teheti fennállva hallgassa Isten igényét. Címzés, üdvözlés. Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot, az igazi kegyesség szerint. Az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért. Igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével. Erre kaptam megbízást, ami üdvözítő Istenünk rendeléséből. Titusnak, a közös hitben való fiamnak, kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól, és a Krisztus Jézustól, ami üdvözítőnktől. Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, minket hallgatókat, nézőket. Várjunk is bele, Tituszhoz írott levél. Akkor megláttam az útmutatóban, hogy Tituszhoz írott levélből lesz a mai igehirdetés, kétszer is megnéztem, hogy tényleg Tituszhoz írott levél. Ha láttam, hogy az üdvözlés és a köszöntés a mai alapigénk, akkor még egyszer megnéztem, sőt, még a szemüvegemet is felvettem, megnéztem az útmutatót, hogy biztos jól látom-e, nem esetleg a kánai mennyegző a textus, és ez pedig a bevezető ige, vagy a lekció. De hát mégis a Krisztus levele volt ott, oda volt írva, hogy textus, ebből lesz a mai igehirdetés. Hát jó, legyen, gondoltam. Mikor elkezdtem ezen az egészen gondolkodni, akkor eszembe jutott, hogy szerintem én még nem is hallottam predikációt igehirdetés Krisztus leveléből, így már egy-kettőt azért hallottam, de ez még valahogy sose került elő. Ez is eszembe jutott, hogy vannak a szívemnek kedves igék, amiket úgy szívesen hordozok, és van egy ilyen, nem mondjuk azt, hogy kedvenc igénk, mert ugye sokszor van, hogy nem szabad ilyet mondani, hogy kedvenc igénk, hát minden ige kedvenc igénk, mert minden ige alkalmazhat tanításra, és hogy kell, hogy a kézünkbe legyen része, de azért mi emberek vagyunk, szeretünk kiválasztani a magunknak igét. Ugye évelején is hoztunk el igét, amit ugye a kézünkbe zárunk, meg azért is alá van húzogatva most a Bibliánkban is egy-két igével, nekem is van két ilyen ige, amit nagyon-nagyon a szívemen hordok. Még egy ilyen kis kártya is tartozik hozzá, ezt még Sopronba kaptam egy gyülekezetbe, és az egyik egy ószövetség ige, a másik meg egy új szövetség ige, hadoztam meg ezt most a gyülekezettel. Nekem a Józsué 24:15 az egyik ilyen kedvenc igém, ami így hangzik, én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Nem erről fogok most beszélni, azt gondoltam elmondom, és az új szövetségi kedvenc igém az pedig a Róma 8:28, ezt is talán sokan tudják fejből, akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Hallom, Gábor itt fejből mondta a Róma 8:28-ot, nem mintha másikat nem fejből mondta volna, de érdekes módon ez a Róma 8:28, ő nem is tudja, de minket kettőnket összetett. Mégpedig olyan módon, hogy amikor én 14 éves voltam, és felkerültem kollégiumba, kaptam egy éves útmutatót a Gábortól, hogy ezt vidd magaddal, 3-6 kilométerre oda fogsz most költözni 14 évesen, az év minden napjára van benne egy igeves, és írt nekem az elejére néhány sort, és ezt az ígyet írta bele, és az azóta nekem a szívemben mélyen benne van. Néha vissza is kellett nyúlnom hozzá, hogy biztos vagyok abban, hogy amit én kapok, az azért javamra van, mert azért az élet tartogat meglepetéseket. De nem erről szeretnék beszélni, természetesen a mai igényről fogok beszélni, és vágjunk is bele. Egy országtekintés, hogy az első négy verszakot nézzük, akkor fogok egy kicsit beszélni Titusról, mi az a címzés, üdvözlés, arról egy pár gondolatot, mert a három érdekes szót írtam ide föl, a beazonosítás, a megerősítés és a kontrahozás. Nézzük meg, hogy hogyan ez a három furcsa szó, talán nem annyira jellemző igehirdetésben ezeket a szavakat hallani, de nekem ezek jöttek a gondolkodás során. Tituszhoz íródik ez a levél, ki is ez a Titusz, mi is ez a levél, egy kicsit nézzük meg ezt alaposabban, talán hogyha ezt megtudjuk, megismerjük, akkor jobban bele tudjuk helyezni magunkat a környezetbe, és jobban meg tudjuk érteni a mai igeszakaszunkat is. A három pastorális levél egyik a Tituszhoz írt levél, a másik kettő az a Timóteushoz írt levél, Pál apostolnak ez a három levele összekapcsolódik, és egy-kétként szokták ezt emlegetni, Filemon levele is, és a szerzőségének és a megjelenésének az időpontját a mai teológusok vitatják, a hagyomány szerint Pál apostol írt a 66 körül. Én ebben nem is szeretnék belemenni ebbe a vitatásba, vitatkozásba. Én azon az állásponton vagyok, hogy azon a Bibliámban ír, vagy Pál levele a Tituszhoz, akkor én ezt Pál levelének tekintem, és én ezt így állok hozzá ehhez a dologhoz. Persze tudom, hogy van nagyon sok más nézet, de ez, én azt gondolom, hogy ez így kell hozzáállni nekem. Pál fontos munkatársa volt Titusz, egy pogány keresztény fiatal volt, és találkozunk vele a II. Korintusi levélben is, mégpedig azért, mert Pál elküldi őt, hogy mai szóval élve rendezkedjen a gyülekezetbe, elsinítsa az ottani viszályokat. Nagyon sok dolog a korintusi levél, vagy a korintusiak között nagyon sok viszály volt, és Titusz küldi kvázi követeként Pál, és az ő tekintélye, az ő tudása, az ő tapasztalata, Pál mellett megélt dolgok, felhatalmazzák őt arra, hogy elsinítsa az ottani dolgokat. És nagyon fontos munkatársa volt, többször nevezi fiamnak, a mai igazgatásunkban is nevezi igaz fiamnak, pedig hát nem bél szerint egy fia, de a hitben mindenképpen. Kétszer is járt Korintusban az apostol küldötteként, és a hagyomány szerint ő volt Péter első püspöke. És ahogy láttuk is, vagy ha valaki elolvassa a Tituszhoz írott levelet, akkor láthatjuk is, hogy Krétán vagyunk, megérkeztünk a nyaralásunkhoz, mindenki most ellazulhat, hiszen egy nagyon szép helyen fogunk egy kicsit panyázni. Nem egy hosszú részről, vagy nem egy hosszú levélről beszélünk, ez a három rész, 46 vers. Talán ennél a János II. Levele, ami még rövidebb, szóval az közé tartozik. És ritkán tanított, ahogy mondtam is az elején ez a levél, pedig nagyon-nagyon sok fontos dolog van benne. És miért is mondtam el ezt a kedvenc, vagy szívemhez közel álló igeverset? Tegye fel a kezét az, akinek van ilyen szívéhez közel álló igeverset. Majdnem mindenki föltetett. Azt tegye fel a kezét, akinek a Titusz levelőből van ez az igeves. Ugye nem nagyon van ilyen. Nem annyira ismerjük. Van, köszönjük igétel. Köszönjük. Pedig nagyon érdekes Titusz levele, én ajánlom, hogy ma délután olvassa el mindenki összesen két oldal az én Bibliámban, 46 vers, nem egy hosszú dolog. Amit a mai korban nagyon szívesen emlegetnek hát talán még átházi is, de inkább állami vezetők, vagy különböző szervezeteknek a vezetői, szívesen fölemlegetik a harmadik részből ezeket a verseket, hogy emlékeztessük őket arra, rendeljék alá magukat az uralkodóknak, a felsőségeknek, engedelmeskedjenek, legyenek készek mindig a jó cselekedetre. Tehát a hatalommal, a felsőbbséggel rendelkező emberek szívesen emlegetik ezt a részt, pedig én innen üzenem nekik, bár én nem szoktam aktuál politizálni, hogy a hatalomban élők inkább azt a részt kezdjék el olvasni, hogy jó cselekedetek az üres vitatkozás helyett. Én azt hiszem, hogy sokkal inkább a mai korban érdekes lehet. És ami még feltűnt, mikor elolvastam a Titusz levelét, hogy és tényleg nem akarok senkit bántani ezzel, csak nagyon meglepett, hogy ír arról, hogy például a mértékletes borfogyasztás az hogyan legyen jelen a krétaiak között, a gyülekezetben. És ami engem nagyon meglepett, nem azt mondja, hogy ki férfiak ne részegeskedjetek és igyatok bort, hanem kifejezetten a nőknek írja azt, hogy a nők ne részegeskedjenek. Úgy látszik, Krétán a nők voltak azok, akik a felöltöttek a garatra, vagy a nők egy kicsit jobban, mint a férfiak. Úgyhogy ez nagyon érdekes, úgyhogy én remélem, hogy ezzel a pár gondolattal kedvet is csináltam Titusz leveléhez. A mondani valója, a levélnek a fő mondani valója az a presbiterek, püspökök szolgálatba állítása, és egyáltalán a szolgálatba állítása, a szolgálatnak a fontos szerepe. Hát többet beszéltem róla, mint gondoltam, mint amit először gondoltam, hogy a levélről beszél, váljunk is bele az igénybe. A mai első négy verszak, a mai ige szakaszunk, az a színe, az a fő színe, hogy címzés és üdvözlés. Pál összes levele elején van címzés és üdvözlés. Pál, aki egy kicsit jobban tanulmányozza Pál életét, vagy az írásait, vagy magát Pál, az láthatja, hogy Pál nagyon ragaszkodik a hagyományokhoz. Nem véletlen a zsidó származása miatt is a hagyományok, a megszokások, a rend, a zsidó kultúrában is nagyon erős az, hogy a kialakított rendhez, annak a sorrendjéhez ragaszkodjunk, és Pálnak a levele, az összes levele, az ókori levélformát követi, de fel is írtam, hogy bevezetés, üdvözlet, imádságot címzettek el, ennél is illetve a nagy szín miatt egy kicsit nehezen olvasható, aztán a tulajdonképpeni tartalom, a jó kívánságot is a levélében a személyes köszöntés és lezárás. Pál minden levelében ezt a tematikát folytatja, és a mai levelünkben is. Tulajdonképpen mi az első hárommal találkozunk ebben a négy versszakban, a bevezető üdvözlettel, az imádságot címzettekkel, és az Istennek való hálaadással, amit nem is lehet most elolvasni. Ezzel találkozunk, és erről szól ez az első négy ige vers. Mondtam, hogy három kulcsos szóval is fogunk találkozni, az egyik a beazonosítás. Úgy kezdik Pál a levelét, hogy Pál Istennek szolgálja, Jézus Krisztusnak pedig apostola. És ez tulajdonképpen arra szolgál, mint minden egyes levelében, hogy beazonosítja Pál magát. Helyére teszi a dolgokat. És ez nagyon fontos. Nem csak abban a korban, a mai korban is. Abban a korban azért is volt fontos, mert ugye a levelek azok még valóságos levelek voltak, ezeket megírták, rábízták valakire, akik elvitték a gyülekezetbe, majd aztán némelyik, és köztük majdnem mindegyik körlevéltséget szolgált, és elvitték sok-sok gyülekezetbe, lemásolták, átadták, de kellett tudni, hogy ki az, aki írta. Mert az akkori embereknek nagyon nagy tekintélye volt, és nem egyforma tekintélyük volt, és az Pálnak például olyan tekintélye volt, hogy az ő szava, az egy elfogadott volt a gyülekezetekben, nem csak azokban a gyülekezetekben, amiket ő alapított, hanem azokban a gyülekezetekben is, amik ezekből alakultak meg később, és azért tanítvány alapították. Tehát tekintélye volt Pálnak, és szavahihetősége volt Pálnak, és ez nagyon fontos volt, és nagyon fontos a mai napig is. A mai nap is fontos az, hogy nekünk, keresztényeknek legyen egy beazonosított énünk. Tudják az emberek, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Látszódjon rajtunk, hogy mi. Mit képviselünk, kit képviselünk, hogyan élünk, azonosítsuk be magunkat a világ előtt. Tudja meg a világ, hogy mi kinek az oldalán állunk, hogy mi Jézus Krisztusnak a tanítványai vagyunk, az ő küldöttei vagyunk, de majd erről még pár gondolatot. Ezben egy bemutatkozás is ez, hiszen bemutatja magát, mint Isten szolgálja, Jézus Krisztusnak apostolájáról majd még beszélek, és a harmadik ilyen gondolat az pedig az önvédelem. Ez nem véletlenül, hogy felírtam ezt a szót, ezt az önvédelem szót, hiszen Pál ezzel meg is védte magát. Nagyon sok támadás érte Pált a személye miatt, a tanítása miatt, a levelei miatt, a gondolatai miatt. Például a Korintusban, amikor gyűjtést rendeztek, és írja is a korintusi levélben, ahol Tituszt is említi, hogy nagyon nagy pénzösszeg gyűlt össze. Megvádolták azzal például, hogy az egész csak arra messzi, hogy anyagi előnyöket szerezzen, pedig a gyülekezet meggyűjtöttek, és a gyülekezet használta fel ezt a pénzt, de mégis megtámadták. Pál megvédi magát azzal, hogy ő beazonosítja magát, hogy ő Isten szolgálja Jézus Krisztus apostola, és mindent, amit tesz, ezt Isten választotta érte, és így is folytatja, ott alul olvasható is, hogy Isten választotta ért. Nem a maga dolga miatt, hanem a gyülekezetért. Az Isten népéért teszi mindazt, amit tesz. Megvédi magát, kvázi előre a támadásoktól, persze nem lehet, és nem is tudja ő maga sem megvédeni. És a beazonosítás kettő, ahogy folytatja, nem olvasom fel az egészet, így is előttünk van a Biblia, hallottuk is, és ki is van írva, még ha nehezen is olvasható, de nagyon sok olyan kulcs szót mond el ebben a beazonosításban, ami Istenre vonatkozik, az ő ígéretére, arra, hogy Isten örök, arra, hogy Isten már korábban megígérte azt, hogy ez a világ hogyan fog alakulni, az evangélium el fog jönni, és az örök életet. És aztán megerősítés. Megerősíti ezt a beazonosítást, megerősíti saját magát a szolgálatban, mégpedig azzal, hogy az evangélium hirdetése az nem az ő passziója, hanem ezt ő Istentől kapta. És ez hatalmazza fölül mindenre, amit tesz. És itt szeretnék átkozni magunkra is, a mai korra is. Minket is az Istentől kapott küldetésünk, megbízatásunk erősít meg, mindabban, amit teszünk. De nagyon vigyázzunk, mert minden, amit teszünk, azt a világ figyeli. Tehát nincs olyan dolog, amit mi teszünk, még hogyha nem is gondolunk arra, hogy ezt most Isten dicsőségére tesszük, a világ akkor is figyeli, hogy mi hogyan viselkedünk. Ha már beazonosítottuk magunkat, és tudják rólunk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, higgyék el testvéreim, álgós tanokkal fognak minket figyelni. Mint hogy Pált is figyelték, és rengeteg támadás is érte ez miatt. És aztán a megerősítés kettő, amikor azt mondja, hogy Titusnak a közösségben való igaz fiamnak, mint ezzel maga mellett Tituszt is megerősíti, és felemeli arra a pozícióra, amire tulajdonképpen az egész következő levél részben, amire ő küldi, vagy hagyta ott Krétán, hogy ott a gyülekezetnek az élére álljon, és elvégezze azt a munkát, amit ő rajta keresztül Isten adott Titusnak. És aztán a kontrázás a legvégén, az az utolsó verszak, amit nevezhetünk üdvözlésnek, köszöntésnek, nevezhetünk beazonosításnak is, de megerősítésnek is. Pál gyakran használja ezt a szófordulatot, és ez átment a mai kultúrában, az egész keresztény kultúrában, ez a kegyelem és békesség Istentől, a mi atyámtól és Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőmtől, ahogy Gábor mondta, talán ez egy apostoli köszöntésnek is beillik, és egy Isten tisztelet végén egy áldásnak is beillik, de egy elköszönésnek is, hogyha egymástól köszönünk. Minden benne van. Ez egy gondzásított, ez egy összefoglalt, megerősítő üzenet tulajdonképpen. És akkor végre is értünk, ennyi volt a mai ügyehirdetés. De amikor ideig eljutottam, akkor nem tudtam itt megállni, és nem is véletlenül, hogy egy kicsit talán hadarba eljutottam ideig. Mert amikor ezen az egészen gondolkodtam, és megnéztem ezt így komplexen, a bevezető ígét, a mai lekciónkat, a mai igehirdetésnek az alapigéjét, akkor így gondolkodtam, hogy mi lehet az, amit ma üzenetként Isten rándíthat, vagy mi lehet az, ami összefoglalója lehet ennek a sok igeversnek és ennek az egésznek. És akár így gondolkodtam, mindig két szó ugrott be, a szolgálat és a háromszor, szolgálat és az Úr dicsősége. És most ezt nagyon konzervatívan mondtam, hogy ez jött a gondolat a fejembe, hogyha most egy karizmatikus közösségben lennénk, akkor azt mondtam volna, hogy az Úr ezt mondta nekem. És a kettő nem különül egymástól, és mind a kettő igaz. Ez a gondolat mozogkál ott a fejemben, a szolgálat az Úr dicsőségére. Erre mutat ki az egész, az összes mai igen szakasz számomra, és ezt így is foglaltam össze Páltól vett szavakkal, hiszen ezt Pál mondja, én, mint Isten szolgálja, Krisztus követe megbízást kaptam az evangélium közvetítésére, az Úr dicsőségére. És ez így zongásítva ki is jön az ige versekből, és azt gondoltam, hogy ezt a gondolatot egy picit nézzük meg, még hogyha nem is nem tudjuk elolvasni itt a nagy fény miatt, de az első gondolat az ugye én, mint Isten szolgálja, Krisztus követe. És arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt megszemélyesítenénk. Nem azt mondanánk, hogy én, mint Isten szolgálja, Krisztus követe, hanem azt mondanánk, hogy én, és mindenki berakja a maga nevét, én, mint Bornai Róbert, Isten szolgálja, követe, megbízást kaptam az evangélium közvetítésére, az Úr dicsőségére. Mennyire személyesebbé válik. Nem csak valaki, aki Isten szolgálja, hanem én magam, rólam van szó, rólad van szó, testvére, mindenki, aki itt ül, és mindenki, aki hallgatja, mi egyesével mindannyian kaptunk megbízást az evangélium közvetítésére. Nem csak Pál apostol, nem csak a korábbi hithősök, nem csak a mi lelkészünk, nem csak a felsőbbrendűek, nem csak a szolgálók, mindenki. Mindenki kapott megbízatást arra, hogy Isten szolgálja, hogy az evangéliumot közvetítse. Nem tudom, elgondolkoztak ezen már egyszerűen. Minden egyes hívő lélek, aki átadta Istennek az ő életét, megbízatást kapott arra, hogy közvetítse az evangéliumot. És azt mondja, hogy Isten szolgálja, Krisztus követe. Egyfajta hierarchiát állít föl. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk magunkat helyezni ebbe a rendszerbe. Ha már eljutottunk odáig, hogy én, és ezzel az énről majd egy kicsit még szeretnék beszélni, akkor azért helyezzük el ezt az én célhoz, hogy hol van ez az én? Én vagyok legfelül, aki mindent irányít és mindent eldönt, vagy én vagyok az, aki a szolgálja Istennek és a követe Jézus Krisztusnak. Ugye minden másképp hangzik az, hogy hova helyezem el magam abba a hierarchiába, abba a rendbe. Hiszen az életünk minden területén megvan ez a hierarchia. Gondoljunk csak a családra. Ott is van egy családfő, van ahol ugye Olaszországban a mamma, a családfő, a legidősebb nagymama, aki mindent megmond. Spanyolországban élt az egyszerűen nagyon sokáig, hogy az olasz spanyol kultúra nem nagyon különbözik egymástól, és ő mesélte, hogy amikor a család vasárnap összejön az ebédre, vagy az ottani, nem tudom, hogy hívják ezt a közös étkezésre, akkor az asztal főn mindig a legidősebb a mama ül. És ő mondja meg, hogy ki, hogy beszélhet, ki, hogyan, hogy a spanyolok egyszerre beszélnek, tehát ott ugye nehéz ezt így elkülöníteni, de például ő vesz először az ételből, ő a családfő. De hogyha a munkahelyünkre gondolunk, akkor ott is van egy vezető, ugye a főnök, aki a hierarchia élén áll, vagy a tulajdonos, vagy a gyülekezetben is van gyülekezet vezető, vagy az egyházunkban is van egy szuperintendens. Tehát az élet minden területén van egy hierarchia. Ebben az egy fél mondatban is benne van a hierarchia. Isten szolgálja, Krisztus követe. Tehát az én, akiről az előbb beszéltem, nem a tetején van, hanem ott valahol egy kicsit lejjebb. És a szolga itt nem pejoratív értelemben van, mert sajnos a magyar nyelven a szolga, meg a szolgálat, az pejoratív értelmet nyert, és elmentünk ebbe a negatív irányba, pedig a szolgálat, az ami keresztény szóhasználatunkban nem pejoratív, benne van, hiszen a szolgálat, az mindannyiunknak a mindennapi része kell, hogy legyen. Én inkább azt mondanám, hogy cselekvője. Nem szolgálja, cselekvője. És ez nagyon fontos, hogy a cselekvés az folyamatos legyen. És az is nagyon fontos, hogy ez alatt a cselekvés alatt, ez alatt a szolgálat alatt mi magunk is növekedünk. Tehát nem az a fajta szolga vagy rabszolga, aki csak megteszi a maga dolgát, és bérér, vagy mi annál kevesebb bért is a rabszolga módján, hanem ebben a szolgálatban mi épülünk. hiszen ezen a szolgálaton keresztül formál minket Isten. Épül az, aki itt az ügyét hirdeti, épül az, aki a technikáért felel, épül az, aki az énekeit vezeti, de még sorolhatnám, hogy mennyi fajta szolgálat van, higgyétek, hogy még az is, aki karban tartja ezt a templomot, hogy ez minden nap tiszta legyen. Ha ez úgy történik, ahogy annak történnie kell, és a gyülekezet úgy becsül meg minden szolgálatot, mint hogy Isten megbecsül minden szolgálatot. Mert igen, mi emberek vagyunk, és az énünk miatt szükségünk van az emberi visszajelzésekre is, bármi furcsa is. Ha ez helyén van kezelve, akkor ennek nagyon fontos szerepe van. Követe felhatalmazottja, Krisztus követe, Krisztus felhatalmazottja a lélek által. És itt nagyon fontos zárójelbe értem azt a lélek, pedig azt kellett volna kiemelnem, most már látom, hiszen az egész akkor nyer értelmet, hogyha a lélek hatalmazkod minket erre a munkára. És a harmadik ilyen gondolat ehhez a részhez, az a misszió. Megbízást kaptam, mondja Pál apostol, a Máté evangéliumának a legvégén van, menjétek tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Megbízatást kaptunk mindenkinek. Nem csak az apostoloknak szólt ez a kiküldés, mindenkinek, aki átadja életét Krisztusnak, szól ez a kiküldés. Nekem, neked, mindenkinek szól ez a kiküldés. És a közvetítés, a követés, a követés, vagy a követnek, tehát hogy követek legyünk, az sokféleképpen lehet. Ugye az előbb mondtam, hogy az igehirdetéstől kezdve, vagy az egyházvezetéstől kezdve egyébként a takarítási munkáig, vagy bármi, bárha ezt meg is fordíthatnak, mert amit most a végén mondok, lehet, hogy az a legfontosabb, hiszen ki szeretné itt mosokban ülni, vagy ki szeretné itt székek nélkül ülni, vagy ki szeretné itt hidegben ülni. Sokszor azok a szolgálatok, azok a munkák, amiket lealacsonyítanak a különböző helyeken, azok nagyon fontosak, és azok nagyon-nagyon fontosan hozzájárulnak ahhoz, hogy az ige eljusson az emberekhez. Mert nagyon sok gátló tényezője lehet annak, hogy az ige eljusson az emberekhez. Mert ez a Máté 28-ban úgy folytatódik, ahogy folytatódik, nem olvasom, hogy mindenki tudja, el is lehet olvasni. Tehát különféle módon van misszióra elküldetésünk, elhivatásunk. Az evangélium közvetítésére. Mert az evangélium közvetítése nagyon-nagyon sokféle módon történhet. Ez önmagában megérne egy predikációt, pedig egész hetes kurzus, ezt kibeszéljük. És az utolsó gondolat az pedig az alázat. Nem véletlenül énekeltük a Tiéd a dicsőség című énekét, azt kértem szóval, hogy ez mindenképpen legyen benne, hiszen ez a legfontosabb. Kié a dicsőség? Mert itt fogok majd egy kicsit az énről beszélni. Ugye említettem, hogy a korintusiakhoz írott levélben találkozunk Titus nevével, és Pál apostol maga mondja, hogy akár Titusról van szó, aki nekem társam és közöttetett munkatársam, akár a mi testvéreinkről, a gyülekezet küldettei ők, Krisztus dicsősége. Tehát azok az emberek mind Krisztus dicsősége, akik az ő szolgálatában állnak. És kinek a dicsősége? Kiad a dicsőség, ugye azt énekeltük. És ezt, azt hiszem, az összes közül, amit eddig elmondtam, talán ezt kell nekünk embereknek a leginkább megtanulnunk. Hiszen a bűneset óta ez van a leginkább bennünk, ez az énnek a kiemelése, ez az önzés, ez az individualizmus. És a mai korban ezt aztán meg főleg minden abban az irányban mutat, most már nagyon régóta, és ez erősödik a legjobban, az énnek a kiemelése. Pedig a szolgálatban pont ez a szép, amikor az én háttérbe kerül. Amikor az én már nem ott a hierarchia tetején van, hanem oda lejjebb kerül, a helyére kerül. Hiszen a szolga, az szolgál. Hiszen a misszióra való megbízatás, az Istentől kaptuk az ő dicsőségére, egy közvetítéssé válik. Testvéreim, gondolkodjunk el azon, hogy amikor mi szolgálunk, akkor kinek szolgálunk, akkor miért tesszük. Akkor vágyunk-e arra, hogy mi kerüljünk a középpontba, vagy arra vágyunk, hogy miért valójában szolgálunk kellene az Isten dicsőségére. Hogy az emberek meglássák ezen a szolgálaton keresztül az Isten dicsőségét. Nagyon fontos ezt helyre tenni. És ez a négy szó üzenetként állít a legvégén, ezt a négy szót vigyük haza, és egy kicsit ízelgessük, olvassuk le a Tituszhoz írott levelet, és egy kicsit ízlegesít ezt a négy szót, a megszemélyesítés, a hierarchia, a misszió és az alázat. És ez zárásképpen hangozhat még egy jelképet is ez mellé, ami talán emlékeztet erre a négy szóra. Én azt gondolom, hogy a szolgálat olyan, legalábbis én így tekintek rá, mint egy Jenga. Ismerik a testvérek a Jenga játékot, amikor kis építő kockákat egymásra kell tenni, és ugye a játékban az a lényeg, hogy minél több ilyen kis rudat kihúzkodjunk, azért, hogy az nyer, aki ki tud úgy húzni, hogy nem lő össze ez a vár. És a szolgálatom, az én szolgálatom az olyan, mint egy gyenge, nagyon sok építőkockából áll össze. Kapok különféle talentumokat Istentől, van, amit egy életre kapok, van, amit csak egy szolgálatra kapok, de vannak ilyen építőkockák, amiből összeáll az én szolgálatom, és ez a kéz, az én értelmezésemben ez a gonosznak a keze, aki mindig próbál kihúzkodni azon egy ilyen kis rudat, és arra játszik, hogy az én szolgálatom, az én felépített szolgálatom, amit nem én építettem fel, hanem az Istentől kapott dolgok építik ezt fel, ez összedőljön. De ugye azért tudjuk, hogy Jézus Krisztus itt van közöttünk, ő már meghalt a mi bűneinkért, ő már eltörölte a mi bűneinket, és ő már megadott mindent ahhoz, hogy mi ezt jól tudjuk ezt a várat felépíteni, ezt a tornyot felépíteni, ami szolgálatunk tornyát, de az a biztos, hogy ez a négy dolog, amiről ma beszéltünk, ennek benne kell maradni. Mert ha ez a négy dolog kihúzódik onnan, akár én magam, mert az az egészben a nagy csapda, hogy én magam is ki tudok húzni onnan építőkockákat. Nem kell, hogy a sátán húzkodja ki. Nagyon-nagyon jó vagyunk mi abban, hogy a saját gyenga tornyunkból kihúzkodjuk ezeket a kis építőkockákat. Akár a megszemélyesítést, akár a micsoz, akár az alázatot, leginkább az alázatot, ezt szeretjük úgy kihúzogatni, vagy azzal játszani, vagy mekkora részt tudunk kihúzni, összedől még ez a vár, az én alázatom az hogyan van, és nem csak Isten felé, hanem a testvéreink felé, az emberek felé, a fele barátaink felé. Úgyhogy ez a négy szó, az én mai üzenetem, vagy nem az én mai üzenetem, hanem én azt kérem, hogy ez a négy szó legyen az, amit ma hazaviszünk, Isten üzenetét, és ezt a képet, a kettő összekapcsolódik, és talán így egy picit tudunk gondolkodni, és tovább gondolni ezt az egészet, mert ez a mai üzenetét tulajdonképpen csak egy gondolat ébresztő arra, hogy ezt még mi jó alaposan, ne csak a keddi bibliaórán, hanem az előttünk álló időszakban is átgondoljuk, és ne kihúzzunk ebből a dologból, hanem inkább megerősítsük azokat a dolgokat, amiket Istentől kaptunk. Isteni a dicsőség, legyen az ő neve áldott, tiéd a dicsőség, Urunk. Amen.